Ez a felvétel a Political Capital gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.
Köszönöm szépen, ahogy már Bulcsú bemutatott, Szontag Vera vagyok, a Political Capitalnak az elemzője a radikalizmus és extrémizmus kutatási projektben. És az én feladatom, hogy a konferenciának a nyitó előadását megtartsam, amely nyitó előadásnak a fő célja az, hogy egy kicsit keretbe helyezzük a mai konferenciát, a következő négy panelnek a beszélgetését, és valamiféle fogalmi meghatározást adjunk, hogy mit jelent a gyűlöletbeszéd. Amit igazából nem fogok tudni megtenni, hiszen az, hogy mi a gyűlöletbeszéd, azt gondolom, hogy ez a legnehezebb kérdés, és erre igazából választ adni szinte lehetetlenség, de megpróbálok valamiféle fogalmi koncepciókat megadni. Az első fontos kérdés, hogy miért is fontos a gyűlöletbeszédről beszélni, ez már ugye elhangzott itt, hogy ez miért fontos. Én az ENSZ főtitkárától választottam egy idézetet, ami szerintem egyébként elég jól leírja. Ő egyébként a holokauszt oktatással kapcsolatos egyik anyagában hozta ezt a vagy ezt az idézetet, és szerintem elég jól összefoglalja, hogy miért is fontos a gyűlöletbeszédről beszélni. Ugye az első az, hogy nagyon könnyen erőszakká fordulhat, tehát ahogy Bulcsú is mondta, ez tényleg bármikor gyűlöletbűncselekményé fordulhat, tehát hogy ezért nagyon fontos ezt felismerni és ezt tudatosítani, hogy mit is jelent a gyűlöletbeszéd. Ugye sérti az általános biztonságérzetet, tehát a kisebbségi és a sérülékeny csoportok esetében sértheti őket, illetve az ő biztonságérzetüknek a szintjét egyértelműen csökkentheti. Felelősítheti a társadalomban már meglévő sztereotípiákat, előítéleteket, kirekesztő gondolatokat, illetve, hogyha a közbeszédben ez nagyon erősen megjelenik, akkor nyilván ez nagyon erősen hatással van a közbeszédre is, és akkor már nem csak a kisebbségi és sérülékeny csoportra, hanem az össztársadalmi szinten is erős hatása van egy gyűlöletbeszédnek, tehát akkor rontja a demokratikus párbeszédet, a közbeszédnek a minőségét csökkenti. Ezek azok a nagyon fontos dolgok, amiért a gyűlöletbeszéd témája ma 2023-ban is fontos, de ugye lesz egy külön kerekasztal beszélgetés arról, hogy a gyűlöletbeszédnek milyen társadalmi és közösségi hatásai vannak, úgyhogy én igazából erre nem szeretnék sokkal hosszabban kitérni, mert hogy majd a beszélgetés során ez sokkal inkább előtérbe fog kerülni. És akkor mit is jelent a gyűlöletbeszéd, mi a meghatározása? Ugye hát rengeteg nemzetközi irodalom az, amelyik, illetve nemzetközi szervezet megfogalmazza azt, hogy mit tekintő gyűlöletbeszédnek. Én az Európa Tanács 2022-es 16-os ajánlásának a fogalmát hoztam. Ez talán az egyik legújabb definíciója a gyűlöletbeszédnek. Az Európa Tanács igyekezett egy olyan fogalmat meghatározni, amely minden társadalomban, minden országban jól alkalmazható, tehát van annyira általános, hogy jól alkalmazható legyen, de hogy közben annyira, nem tudom, koncentrált, hogy minden benne van, ami a gyűlöletbeszédnek a lényegét jelenti. Tehát ugye minden olyan megnyilvánulás, amely személy vagy személyek csoportja ellen szól, akár erőszakra, gyűlöletre vagy megkülönböztetésre buzdít, azt elősegíti, terjeszti vagy igazolja, nem tudom, becsmérli őket valamelyik személyes tulajdonság alapján. Ugye itt fontos látni, hogy ez a tulajdonság lehet veleszületett vagy választatott tulajdonság is, és ezt mondjuk itt ugye felsorolni tulajdonságokat, mint például ugye a faj, a bőrszín, nyelv, vallás, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai hovatartozás, kor, fogyatékosság, nemi identitás, szexuális irányultság és a többi. Itt azért még lehet, hogy biztos lehetne sorolni, de ugye az Európa Tanácsnak ez a meghatározása, és így fogalmazza meg, hogy mit jelent a gyűlöletbeszéd. Bocsánat, itt megcserélődött. Hogy a hazai tudományos szakirodalom mit mond a gyűlöletbeszédről? A magyar jogi irodalom hatalmas, hogyha a gyűlöletbeszédről van szó, tehát hogy tényleg az alkotmányjogi vagy büntetőjogi irodalom az óriási ebben a témában, és nem is nagyon szeretnék ebbe belemenni, hiszen én sem vagyok jogász, és nem gondolom, hogy nekem ebbe nagyon bele kéne menni, majd a következő panelbeszélgetésnél ezek sokkal jobban ki fognak jönni. De hogyha a hazai tudományos szakirodalmat megnézzük, akkor nagyjából ezek a pontok láthatóak. Tehát az egyik, hogy bántó, sértő, megfélemlítő, zaklató, gyűlöletkeltő, emberi méltóságban sértő vélemények, amelyek valami társadalmi csoporthoz, tartozáshoz kötődnek. Ugye itt is előjön a faji, nemzeti, etnikai, nemi, vallási, világnézeti, politikai hovatartozás. Ugye itt is fontos, hogy velük született vagy választottak. Ugye itt fontos megemlíteni, hogy a magyar szakirodalom a politikai hovatartozást is sok esetben írja. Ez nyilván egy nagyon vitatott dolog, hogy a politikai hovatartozás mennyire lehet része, vagy mennyire szerves része az identitásunknak. Mert nyilván mondjuk a vallás, vagy nem tudom, az etnikai hovatartozás az nyilván nagyon fontos, de a világnézet és a politikai hovatartozás, főképp a politikai hovatartozás, ez nyilván egy nagyon vitatott kategóriája ennek, amit a magyar szakirodalomban néha lehet olvasni. Nagyon fontos, hogy az egész csoport, vagy csak egyén ellen is irányulhat, tehát hogy ez mind a kettő fontos. Nagyon fontos, hogy tevőleges gyűlöletfelkeltésére alkalmas, ami közvetlen és azonnali veszély kiváltásával is járhat. És nagyon fontos szerintem az utolsó pont, hogy a gyűlöletbeszédnek soha nem az a célja, hogy egyszerű véleménynyilvánítás legyen, hanem a gyűlölet alanyának méltóságában való megsértése a gyűlöletbeszédnek a célja. Ugye nagyon fontos, hogy ez a két fogalom az előző Európa Tanácsnak, meg ez az összefoglaló fogalmak, ezek egy tág gyűlöletbeszéd fogalmat jelentenek, tehát hogy ez nem konkrétan a jogi meghatározása a gyűlöletbűncselekménynek, ez egy sokkal inkább tágabb. Mivel kriminológus vagyok, én így azt mondanám, hogy ez egy nagyon erős kriminológiai fogalmak, és akkor, de hogy ennél sokkal szűkebb lesz majd, amikor azt beszéljük, hogy a jogszabályok mit mondanak pontosan a gyűlöletbeszédről. És akkor a gyűlöletbeszéd kérdésének az egyik legnehezebb és a legvitatottabb kérdése, hogy hol húzzuk meg a gyűlöletbeszédnek a határát. Ez az, amire nagyon-nagyon sok válasz van, és könyvtárnyi szakirodalma van, és tényleg én nem is szeretnék ebbe belemenni, mert tényleg a következő panelbeszélgetésen nagyon remélem, hogy ez is majd ki fog jönni, hogy hol húzzuk meg a gyűlöletbeszéd határát. Ma Magyarországon az alaptörvénynek ugye a 9. cikke meghatározza, hogy mi a véleménynyilvánítás szabadságának mik a korlátai. Ezt szívesen felolvasom, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Ugye itt szokták olyan vitatni, hogy a magyar nemzet itt a gyűlöletbeszédnél vajon mennyire védett tulajdonság, ugye ez a magyar szakirodalomnak szintén egy ilyen nagy kérdése, hogy ma Magyarországon a magyar nemzethez való tartozás mennyire védett, vagy mennyire kell ezt külön kiemelni, ez egy vitatott kérdése. De ugye az alaptörvény, ez egy viszonylag friss meghatározása ez, hogy hol lehet korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát. Az Alkotmánybíróságnak az esetjoga sokkal, de sokkal korábbra visszamegy. Az első gyűlöletbeszéd határozat, ugye amit az alaphatározatnak is szoktak nevezni, ez a 30/1992-es AB határozat, amely ugye egy büntetőjogi tárgyú határozat volt, és ő azt vizsgálta, hogy melyik része alkotmányellenes, tehát az uszítás, illetve a gyalázkodást vizsgálta, és az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a gyalázkodás tényállási elemet, és ugye ott az AB-nak az indoklásában van egy ilyen fordulat, és ezt most nagyon leegyszerűsítve mondom, hogy ugye gyalázkodni szabad és uszítani tilos, tehát most ez nyilván ez egy nagyon egyszerű és leegyszerűsített megfogalmazás. Ugye az Alkotmánybíróság úgy érvelt akkor, hogy a gyalázkodás azt a gyalázkodót minősíti, és igazából a társadalomnak lennie kell olyan morális szintjének, hogy ugye elítéli a gyalázkodót, és egyszerűen azt fogja mondani a gyalázkodónak, hogy a társadalom azt nem mondom, hogy tehát egyszerűen elítéli ezt a gyalázkodást. És ugye ez később egyébként az Alkotmánybíróság megismételte ezt az érvelést, tehát a gyalázkodás tényállási elem nem került be a büntető törvénykönyvbe. Nyilván ez egy nagyon vitatott kérdés, hogy a büntetőjognak hol és milyen szerepe van a gyűlöletbeszédnek a gyűlöletbeszéd elleni fellépésben. És akkor ugye itt, ahogy a kutatásban is, ahogy Anna is mondta, akkor itt meghatározhatjuk az alatta lévő szintet, mondjuk ez a sértőbeszéd, a gyűlöletincidens, a gyalázkodás, ugye, ami nem éri el a büntetőjognak a szintjét, de hogy nyilván rettenetesen sértő és rettenetesen káros mind a kisebbségi csoportokra, mind össztársadalmi szinten. Ugye a gyűlöletincidensnek szokták mondani, hogy ezek nagyon tipikusan mondjuk a rasszista vicceknek a mesélése, ami nagyon-nagyon káros, de hogy nyilván ez büntetőjogban nem egy szabályozott dolog. És akkor ugye a kérdés az, hogy hogyan lehet mégiscsak eldönteni, hogy mi a gyűlöletbeszéd és mi nem. Ugye az Alkotmánybíróság meghatározott egy ilyen szükségességi és arányossági tesztet, illetve az amerikai szakirodalomból mondjuk azt, hogy félig meddig átvett ezt a Clear and Present Danger-nek a mércéjét. De hogy majd fogjuk látni, és a beszélgetésen szerintem biztos ki fog terülni, hogy ez azért a büntetőjogban egy nagyon nehézkesen alkalmazható kérdés, hogy nagyon a Magyarországon a jogalkalmazó nagyon szűken értelmezi a gyűlöletbeszédnek a kérdését, de hogy erre majd biztosan jobban ki is fogunk térni. És nagyon fontos látni, hogy ugye még más jogterületek is szabályozzák a gyűlöletbeszédet, ezért is nagyon izgalmas szerintem a gyűlöletbeszédnek a kérdése, hogy mennyire széles körben szabályozott terület, illetve hogy mennyire sok mindent érint. Ugye a büntetőjog mellett a polgári jog is tudja valamelyest szabályozni, illetve nagyon fontos a médiajog. Ugye ott nem a szólásszabadság áll a gyűlöletbeszéddel szembe, hanem a sajtószabadság áll a gyűlöletbeszéddel szembe. Ott valamelyest azért alacsonyabb a mérce, mint mondjuk a büntetőjognál, ami ugye azért van feltehetőleg, vagy azért van, mert hogy a sajtónak azért sokkal erősebb szemlélet és véleményformáló szerepe is lehet, tehát hogy itt azért sokkal fontosabb, de majd megnézzük, hogy a médiajog mennyire működik jól, vagy mennyire nem. És akkor a... Bocsánat. A mértéke. Ugye mivel nem tudjuk, nagyon nehéz meghatározni, hogy mit tekintünk gyűlöletbeszédnek, így nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen nagy problémáról beszélünk, tehát hogy az nyilván így a kettő együtt jár. Az első mondat, ez egy nagyon ilyen klisé és közhely, nagyon nehéz meghatározni. Igazából az, hogy milyen mértékű a gyűlöletbeszéd, annak biztos mindenkinek van valami elképzelése vagy percepciója, de hogy nagyon nehéz ez konkrétan számszerűsíteni, hogy milyen mérségű problémáról beszélünk. Nyilván készültek felmérések, amelyek valamiféle irányt adnak, illetve megnézzük a hivatalos statisztikai adatokat, hogy mit mutatnak, amelyek nagyjából semmit nem fognak mutatni, de hogy nagyon fontos látni, hogy így nem tudjuk igazából meghatározni, hogy mekkora a gyűlöletbeszédnek a mértéke. Az első az Európa Tanács ugye ECRI szervezetének, most jött ki a 6. országjelentése, és ő azt írja a Magyarországhoz konkrétan, hogy a közbeszéd egyre idegengyűlölőbb, a politikai beszéd megosztó, és kifejezetten ellenséges jellegű, itt megemlíti külön a menekülteket és az LMBTQ közösséget, és külön pontban kiemeli, hogy a romákat megbélyegző retorika az jelen van a magyar közbeszédben. És akkor civil szervezetek is végeztek felméréseket, hogy nagyjából mekkora lehet a gyűlöletbeszéd mértéke. Nyilván itt mondjuk módszertani, meg hogyan határozott meg a gyűlöletbeszédet, itt lehetnek eltérések. Ugye a Mozsihisz meg a TEV végzett kutatásokat, illetve folyamatosan monitorozza egyébként a gyűlöletbeszédet. Nyilván ez a 20-30, ez a szám önmagában nem sokat mond igazából, tehát hogy ez 20 darab volt mondjuk, vagy 30 darab, ez így nagyon nehezen értelmezhető. De ha megnézzük a hivatalos statisztikai adatokat, akkor azért fog látszódni, hogy ez jóval magasabb, mint amit a hivatalos statisztikai adatok mondanak. Illetve a háttértársaságnak volt 2019-ben egy kutatása, ahol a magyar válaszadók 76%-a tapasztalt gyűlöletbeszédet vagy gyűlöletbűncselekményt a megkérdezés előtti 5 évben, ami azért egy nagyon magas arány. És nyilván ezek a számok így tényleg önmagunkban nem sokat mondanak, de hogyha összehasonlítjuk a hivatalos statisztikai adatok és ez a bűnügyi statisztikai rendszerből vett adatok. Ugye a közösség elleni uszítás a hivatalos gyűlöletbeszéd tényállás, mondjuk azt, és a másik három azt ide szokták sorolni, de hogy nyilván ez egy kérdéses. Ugye a másik a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek nyilvános tagadása, a nemzeti jelkép megsértése és az önkényuralmi jelképek használata, ez a 4 tényállást szokták a gyűlöletbeszéd tényállásban mondani. 2018-ban csak a második fél évet írtam ki, mert a belügyminisztérium statisztikai rendszer ott valamiért elvágta a statisztikát. Vissza lehetett volna keresni, de akkor így beírtam a második fél évet, de a következő évek azok teljes évek. És mondjuk azért látszódik, hogy a közösség elleni uszítás mondjuk 2021-ben a 8 az egy kiemelt szemmagas szám volt, de egyébként az 1-2-1. Ami érdekes látni viszont, hogy önkényuralmi jelképek használata azért viszonylag több van, tehát hogy azért az a 10-20 között van, tehát hogy jóval, de jóval magasabb, de hogy mondjuk a klasszikus gyűlöletbeszéd tényállás azért az jóval kevesebb. És akkor nyilván mindig felmerül a kérdés, hogy ha ilyen kevés a statisztikai adat, akkor azért fel kell tenni kérdéseket, hogy vajon mi lehet a kevés statisztikai adatok mögött. Fel lehet tenni azt, hogy mondjuk tényleg ennyire kevés történik, de hogyha mondjuk a civil szervezeti jelentéseket nézzük, akkor azért valószínűsíthető, hogy ennyire nem kevés a gyűlöletbeszédeknek a száma. A következő, ami szerintem a következő kerekasztal beszélgetésben ki fog jönni, hogy lehetnek jogalkalmazási kérdések, hogy hol húzzák meg a gyűlöletbeszédnek a szintjét, illetve azért azt is fontos látni, hogy lehet, hogy vannak olyan áldozatok, akik nem ismerik fel, vagy nem tudják, hogy bűncselekménynek az áldozata lett, és mondjuk nem fordultak a hatósághoz, és mondjuk ez nem került be a rendszerbe. Tehát nyilván el lehet mondani, hogy a gyűlöletbeszéd, vagy mondjuk a gyűlöletbűncselekmények, ezek magas látenciájú bűncselekménytípusok. Nyilván az önkényuralmi jelkép használata az nem tud nagyon magas látenciában lenni, hiszen az egy látható, de hogy a gyűlöletbeszéd az így nyilván látható, hogy ez egy magas látenciájú bűncselekmény típus. És akkor a következő statisztikai adatok az pedig a médiahatóságnak az adatai. Ezek az adatok az a médiahatóságnak az országgyűlésre beadott jelentéséből vannak. Csak kíváncsi voltam, hogy ők mennyi gyűlöletbeszédet találtak a médiában. Ugye a Nemzeti Médiahatóság az állampolgári bejelentésre és hivatalból is indíthat eljárásokat, és gyűlöletbeszédén belül az emberi méltóság megsértése kategóriájában vizsgálódhatnak. 2022-ben összesen 14 állampolgári jelentés volt, és hármat találtak úgy, hogy megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt. Itt kiírtam, hogy melyik ez a három. A Metropolnak a Koldus térképes, ugye szerintem egy nagyon ismert, amikor ugye a Metropol napilap így kirakta, hogy hol zaklatják a kéregetők Pesten az embereket. Akkor a Pesti TV-nek volt egy műsora, amikor egy transzneműnek a karácsonyi éneklését bevetítették, és a transzneműekkel szemben rendkívül sértő mondatok hangzottak el. És nem tudom, ki mennyire ismeri a macskabunda esetet. Ez a kínai közösséggel szemben volt sértő. Az egyik vidéki városban macskaprémből árult bundát, vagy macskaszörből árult bundát árultak, és az egyik nagyon népszerű reggeli rádió műsorban azon viccelődtek, hogy vajon a macskák hol lehetnek, és az volt a konklúzió, hogy valamelyik kínai étteremben a szecsuáni levesben van. Úgyhogy ezt volt a média hatóság, hogy a kínai közösséget ez egy sértő mondat volt. És az Emberi Méltóságnál még egy volt, az pedig a Nagy Ő című műsor volt még 2022-ben, ahol a női versenyzőket ilyen megalázó obszén helyzetbe hozták a műsornak a szerkesztői, és ezt szintén az NMHH sértőnek találta, és megbüntették a TV2-t. De itt is én ezt szeretném itt kiemelni, hogy de közben a Nemzeti Média Hatóság a kiskorúak védelmében például a Család az Család kampányvideót is sértőnek találta, és megbüntette az RTL klubot, illetve az utóbbi egy évnek a fejleménye azért látható, hogy a kiskorúak védelmében nagyon sok esetben LMBTQ ellen hoznak döntéseket mondjuk az NMHH-nál. Tehát, hogy nyilván ez nagyon szép, hogy mondjuk a Koldus térképet nem tudom, sértőnek találták, de hogy közben ott van, hogy a Család az Család kampányt is sértőnek találták, csak az mondjuk teljesen más kategóriában, tehát a kiskorúak védelme kategóriában. És akkor még egy statisztikai adat, ez pedig az NMHH-nak az Internet Hotline statisztikai adata, ez is az Országgyűlésnek a leadott éves beszámolójukból van. Én az Internet Hotline-ról szerintem az fontos tudni, hogy ez nem egy hatósági szervezet, tehát hogy ők semmiképp nem járhatnak el hatóságként, hanem hogyha nem média tartalom, hanem online felületen megjelenő bármilyen ezekben a kategóriákban lévő tartalmat bejelentenek, akkor az Internet Hotline jelezheti ezt a tartalomszolgáltató felé, és kérheti annak az eltávolítását. Ugye az Internet Hotline-t egyébként jó gyakorlatként nagyon sokszor szokták említeni, akár Európai Uniós szinten is, főképp a gyermekpornográf tartalmak internetről való leszedése miatt, illetve csomó gyermekjogi civil szervezettel együtt is működnek. De nagyon érdekes látni, hogy van egy olyan kategória, hogy rasszista, vagy valamelyik közösség elleni uszító tartalom, van egy ilyen kategória is, és ez mindössze 2%-a az összes bejelentettnek, amit, hogyha számszerűsíteni szeretnénk, akkor összesen 2022-ben 2758 bejelentése volt az Internet Hotline-nak, és ennek a 2%-a az 58 darab. Ugye kettő volt, ahol nem volt, ez az erőszakos illegális cselekményre felhívó azt népszerűsítő tartalom, illetve illegális pszichoaktív szerek népszerűsítésére, fogyasztására felhívó tartalom, ebből egyetlen egy nem volt 2022-ben, és a következő legkisebb kategória a rasszista, vagy valamely közösség elleni uszító tartalom, ami nagyon érdekes, hogy ennyire kevés ilyen bejelentés érkezik, ugye ez teljesen nyilvános, bárki egyébként bejelenthetne, de nyilván közben így most nem a gyűlöletbeszédre, de hogy nyilván drámai, hogy egyébként az 55%-a az gyermekpornográf tartalom miatt volt ilyen bejelentés egyébként. És akkor kicsit lekerekítve az előadást, és akkor áttérve arra, hogy majd a kerekasztal beszélgetések hogyan is lesznek, tehát hogy miért is fontos a gyűlöletbeszéd témája, és most amiket elmondtam, azok nagyjából így tényleg rímelni fognak a kerekasztal beszélgetéseknek majd a sokkal átfogóbb és sokkal mélyebb megbeszélésére. Tehát nyilván, hogy nagyon sok és nagyon széles körűek a társadalmi hatások. Nyilván a szabályozási és jogalkalmazásban vannak hiányosságok, dilemmák, de hogy megnézzük, hogy hát ha vannak jó gyakorlatok is. Nyilván a statisztikai adatgyűjtés az látható, hogy nem biztos, hogy jól működik, vagy valami itt is lehetnek hiányosságok, vagy valami nehézséget a statisztikai adatgyűjtésnek. Nagyon fontos szerintem, hogy az új technológiát hatását megnézni a gyűlöletbeszéd esetében, hiszen ez tényleg a 21. századnak, de már a 20. század végének is, ez egy nagyon-nagyon erős és nagyon fontos jelensége. Ez ellen nem lehet kitérni, és szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Illetve én azt gondolom, hogy nyilván nem az itt ülők, meg nem a szakmai közönség, de hogy a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban szerintem a társadalmi tudatosság szintje az viszonylag alacsony. Szerintem nagyon keveset tud a társadalom arról, hogy mi az, hogy gyűlöletbeszéd, hogy ennek milyen hatásai vannak. És én azt gondolom, hogy minden, ahol lehet erről a témáról beszélni, az talán növelheti ezt a tudatosságot. És akkor köszönöm szépen!
Ez a felvétel a Political Capital Gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.